Sziasztok, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amelyben mindig számomra kedves vendégek számukra kedves verset hoznak, és aztán elindítjuk ezt a beszélgetést, és mindig tök más a vége, mint amivel elkezdtük, úgyhogy ez most így lesz. Főleg azért, mert a vendégem nem más, mint Stefanovics Angéla, akit köszöntök sok szeretettel.
Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
És nézőket.
És nézőket.
Nagyon örülök, hogy itt vagy, és mostanában sok hozzád közel álló, vagy legalábbis a pályafutásod során felbukkanó személyek is voltak a vendégeim, mint például a Scherer Péter, akivel láttalak már közös képernyőn, illetve Dolágsali Róbert is járt nálunk, amely neked egy ilyen új fejezet az életedben, hiszen tagja lettél a Lárpurlár társulatnak.
Bizony, igen, ez egy nagy fordulat az eddigi karrieremben. Hát ők egy gyerekkori élményeim, emlékeim, ugye állandóan néztük az ő műsoraikat a televízióban, aha, és hát az, hogy felhívtak, és hogy így maguk közé fogadtak, az nekem mindenképpen egy ilyen nagy megtiszteltetés is volt, másrészt meg egy kihívás is, hogy mennyire tudok én beilleszkedni ebből a Magyarországon egyedülálló humorral rendelkező társulatba.
Uh-huh. Én nézem már az elejétől az Angelika Habpatront, ismertelek már korábbról is, de ez valami elképesztő teli találat. Igazából én nem szeretnélek az Angelika Habpatronnal untatni, mert félek, hogy ez most az a pillanat, amikor már elkezded saját magadat unni, és hogy bólogat, hogy igen. Meg nem is ezért jöttünk ma össze. Viszont lehet, hogy még egy-két percre muszáj vagyok ott maradni az Angelika közelében, azért, hogy ő legyen az, aki egy kicsit így átvezeti ezt a beszélgetést most oda, ahova akarunk megérkezni, mert hogy az Angelikának voltak olyan részei, amelyek foglalkoztak. Láttam egy olyan, hogy verselemzéssel foglalkozik, az anyám tyúkját igyekszik megfejteni, és van egy olyan, ami viszont magával a versekkel, hogy hogyan írjál könnyen verset, vagy valami ilyesmi a címe, ami nem történik meg a műsorban, tehát azt pont nem tudjuk meg, ennek ellenére egy csomó mindent megtudunk a versekről. És azt most nem tudom, hogy megengeded, hogy bejátszam?
Igen, már nem tudom, melyik ez.
Akkor az azért is jó, mert egyrészt...
Tudom, hogy volt ilyen, de nem emlékszem, hogy mi volt bakban ilyen képversek, meg ilyen.
Igen. Na most pont nem az, hanem egyrészt ugye megemlített Vörös Sándort is, meg egyébként így a versekről egy csomó minden, és arra gondoltam, hogy akkor ezzel most így átkötjük a versre jó a dolgot, akkor megengedett, hogy bejátszam ezt a két percet, ugye?
Igen.
Na, figyelj.
Először is, mi is az irodalom? Az irodalom az emberi szellemiség végtermékének a tünetei. Megkülönböztetünk szép irodalmat, meg nem szép irodalmat. Ide tartozik a búvárirodalom, a ponyvalegény, hierografikás versek nem maradtak fent, csak ilyen kis rajzok, hogy a piramisban mit, hogy kell az istenek, mit tettek be, hova. Költőknek ugye van életrajzuk, mint ahogy mindannyiunknak van életrajzunk, de az ő életrajzukat sajnos mindannyiunknak tudniuk kell. A költőknek, íróknak nagyon fontos az, hogy szenvedjenek valamibe, hol egy lelki bajba, szifiliszbe, tehát a betegségek is jót tesznek az ő munkásságuknak. Minden író önéletrajza úgy kezdődik, hogy volt egy anyja, meg egy apja, és a végén pedig meghalt. Nem csak az anyja apja, hanem ő maga is. Az irodalom több részből lehet bontani, ide tartoznak a versek, meg minden, aminek dallama van. Hájnerette, dánenette, jádarette, nájnada, tárarette, dánadada, kezes, lábas, vén pipa. Ezek rímelnek. Most randomra kinyitom ezt a Vörös Sándor kötetet. Itt vannak külföldi verseket fordított, Párizs színű szerelem, Párizs színű szerelem, az előbbi az csak a címe volt. Egy láng, amely alig habolog, kell az utca mentiben. Ez külföldi vers, azért ilyen nehezen érhető, mert sokszor van, hogy ugye, hogy kijöjjön a jambucus, ahhoz kicsit így magyarítani kell a külföldi szavaikat. József Attilának van egy 2 hexameterje, ami nekem az egyik kedvenc 2 verssorom. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. És akkor nekem ez annyira megtetszett, hogy én is írtam 2 hexametert, ami engem foglalkoztat ennek a mintájára. Miért egyek én 10-szer séket? Kikövéredek úgy is. Miért ne egyek 10-szer séket? Kikövéredek úgy is.
Na, ennyit hoztam el, mert nekem egyébként nagyon tetszett, meg hát benne van Vörös Sándor is.
Igen. Már nem emlékeztem. Ez egy tök vicces.
Ez egy tök vicces. Én nagyon jól szórakoztam ezen is, meg illik ide a műsorba. A mai vers, amit te hoztál, az hát az meg olyan, hogy most vagy itt ülünk egy fél napot, és elkezdjük megfejteni a világot, vagy meg próbáljuk beleszűkíteni a műsoridőbe, úgyhogy hogy most megkíséreljük majd ez utóbbit. Vörös Sándort hoztál, és hogy miért pont őt, az engem azért érdekel, mert még a műsoromban nem volt Vörös Sándor, ami nagy bánatom. Másrészt ez egy olyan vers lesz, majd meghallgathatja mindenki, amiről tényleg nagyon sokat lehet beszélni, hogy a vers vagy maga a költő az, ami hozzád közelebben.
Hát mindkettő, de ezt a verset azért választottam, mert neki nagyon sok ilyen filozófikus műve van. Engem így érdekel a keleti filozófia, ugye fordított Tao Te Ching-et is, és akkor így gondoltam, hogy hozok egy olyat, ami, hogyha nem lenne fölírva egy vers, akkor lehet, hogy nem is feltétlenül gondolná azt az ember, hogy ez egy vers.
Hát speciál pont a rímek hiányoznak belőle, ami azért érdekes, mert hogy formailag egyébként szonett, egy szonett forma, csak egy ilyen fellazított szótagszámú, rímtelen szöveg, tehát egyszerre kötött, mármint ami a szonettet illeti, és egyszerre pedig egy ilyen szabad verszerű dolog, ami megint csak összefüggésben van azzal, amiről ír, úgyhogy szerintem egy nagyon fifikás és nagyon okos megoldás ezt így tálalni.
Ezt én nem is néztem így ilyen szempontból, de tényleg ez egy szonett.
Ugye?
Most, hogy én... Igen. De beszélj szerintem te még erről. És valóban tényleg köze van ennek a kötött és kötetlenség egybeni létezéséhez.
Így van. És akkor előre beszéljünk csak még annyit erről a dologról. Bocsánat, most én beszélek egy kicsit többet.
Én amúgy jobb szeretem, ha mások beszélnek, mert hát sokkal jobban érdekel.
Úgyhogy kezdj el bemelegíteni. Ugye Vörös Sándorra kapcsolatban mindenkinek, vagy legtöbbünknek a gyerekversek vannak meg, ez a Bobita világa, de nagyon sok, sőt, akár szexuális tematikájú verseket is ír, tehát nagyon széles a repertoárja, és ő bejárt az egész világot, gyerekkorában még kínaiul is tanult, az anyukája volt az egyébként, az apukája katonatiszt volt, ő nem annyira nézte jó szemmel, hogy verseket fabrikál, de az anyukája az szabad szellem volt, ő a nyugat és keleti tanokat igyekezett így összemörgyölni valahogy, és ez valószínűleg így megalapozta a Vörös Sándornak az érdeklődését.
Azt tudtam, hogy az anyukája egy ilyen szabad szellemi volt, de hogy ez a tőle jön, ezt nem tudtam.
És Vörös Sándor beutazta az egész világot, Távol-Keleten többször is járt, és valóban, ahogy te is mondtad, fordított nagyon sok távol-keleti fontos könyvet, és a buddhizmus is nagyon foglalkoztatta, és ez a vers, ez, ha úgy vesszük, ez egy buddhista tanítás valahol.
Igen, mondhatjuk úgy is.
Jó. Mit szólnál, hogyha elszavalnád ezt most nekünk, és akkor, Tessék?
Jó, oké, már annyira parázok, hogy nekem ezt így szépen kéne tudni olvasni, meg minden, de csak fel fogom olvasni.
Hát csak olvasd föl.
Nem fogom tudni
állni. Figyelj, akkor ne szavall, bocsánat, rosszul mondtam, ismertessük a szöveg törzset.
Jó, egyébként kerestem ezt, mert most, mert rengeteg vers van, amit ő felmondott, és meg lehet találni az interneten itt-ott, és egészen más az ő interpretációjában a saját művei. Uh-huh. Pilinszkinek is, ugye azok ilyen nagyon beégett élmények, amikor az ember azt hallgatja, amikor ő olvassa fel a verset, de sajnos ezt nem találtam meg.
Jó, hát akkor mostantól ez lesz az etalon, ahogy te mondod, jó? De ne legyen rajtad ez a súly.
És elmondtam, hogy na jó, oké.
Ne, tényleg, csak olvassuk.
Jó, elolvasom. Tehát az a címe, hogy Önarckép. Barátom, ki azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat. Nincsenek benne díszek, miket magam választottam, nyisd szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Úcska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi, de legbenső mi voltom, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miképp képzelheted, hogy te látsz engem.
Köszi szépen. Már beszéltünk az elején, ugye, hogy egy kicsit közel van ehhez a buddhista filozófiához a témája ennek a versnek. Ez a folyamatos szünet nélküli áramlás, fejlődés, amiben benne vagyunk, ami azt jelenti, hogy pár éve még nem ugyanazok az emberek voltunk, és sosem vagyunk ugyanabban a pillanatban mindig ugyanazok. Ezt te érzed magadon valamennyire, hogy hogyan változol így együtt a világgal, vagy attól külön, vagy magadtól elfelé?
Igen, ez egy folyamatos változás, és tényleg minden egy ilyen flow-ba vagyunk, ugyanúgy, ahogy a természetnek a körforgása, ugyanúgy kell egymással szót értenünk, együttműködnünk, nem együttműködnünk, tehát ez egy ilyen furcsa dolog, és iszonyú nagy tétnek éljük meg az életünket, miközben teljesen jelentéktelen. Én egy jó ideje jogázom, és próbálom joga filozófiáját beépíteni az életembe, amennyire tudom, és ezért is fontos például nekem ez a vers. Nem gondolom magamat egy ilyen üres embernek, vagy egy ennyire letisztult valakinek, akinek a szekrénye tényleg üres, és hogy tehát, hogy ennyire tisztán tudnék létezni ilyen tárgyak nélkül, a környezetem nélkül, de törekszem erre, hogy valóban üres legyen a szekrényem, és csak olyan emberekkel sikerüljön érintkeznem valójában, tehát ez nem azt jelenti, hogy az ember nem kommunikál, dolgozik együtt, akikkel tudom élni ezt a tiszta létezést, vagy ezt a sokféle, nem tudom, milyen pszichés, meg ezekről nagyon nehéz beszélni, de tök jól beleválasztottam ebbe mégis, mert valójában ez az, ami a leginkább foglalkoztat, hogy kerülhetek a középpontjába annak, ami ez az egész születés, létezése, hogy így kinövünk itt a földből, itt így vagyunk, aztán mindjárt elvirágzunk, mint egy virág, és hogy ez a Stefanovics Angéla, ez egy nem létező dolog, hanem ez így a környezetéből, meg a háttérből egy ilyen fölépített valami. Nem tudom, ez így hülyén hangzik.
Nem, én értem, amit mondasz. Ez mikor kezdett téged foglalkoztatni?
Ez? Hát jógázni most már szerintem, több mint 15 éve jógázom, és hát minden művészemberek biztos, hogy közel kerülnek ehhez a gondolathoz, hiszen maga az, hogy szerepeket játszunk, nem csak az, hogy bele kell helyezkedni valakinek az életébe, de hogy át kell gondolni mindig egy másik figurát, egy másik élethelyzetet, és ezekkel való játszás, az azt szerintem önmagában hordozza azt, hogy ezen gondolkozzunk, vagy ezzel próbáljunk valamit kezdeni.
Azt mondod, hogy azzal, hogy megpróbálsz egy karakter életébe belehelyezkedni, ez segít abban, hogy eltávolodj a saját karakterettől, és kicsit kívülről lásd magad, vagy ez kicsit olyan, mint a lélekvándorlás, hogy elhagyod a saját identitásodat, és akkor, amikor visszamész bele, akkor jobban látod magad.
Nem tudom, lehet, hogy vannak ilyen színészek, akik így dolgoznak. Én nekem az egy nagyon jó kis játék, tehát izgalmas, szeretem azt, hogy van egy karakter, és akkor amit, hogy azt próbálom elképzelni, hogy én abban a helyzetben mit csinálnék, vagy hogy lennék olyan ezzel a kémiai létezéssel, fizikai testre létezéssel, mint az a karakter. És akkor persze tök érdekes, mert mondjuk te másképp formálnád meg. Uh-huh. Ez biztos. De hogy ez egy nagyon érdekes játék, és maga az élet is egy ilyen iszonyú érdekes, izgalmas dolog, és egy nagyon szép dolog. Csak ez nagyon nehezen tudunk hozzájutni, mert én például egy iszonyatosan ideges típus vagyok, állandóan dühöngök, és gyűlölködök. És ez ebben megakadályoz. De például mondtad ezt, hogy ma téged minden elromlott és minden akadályozott, hogy eléd állt egy kamion
reggel, igen.
Igen, és hogy még valamit mondtál.
Hát nem tudom, bevágtam a fejem, meg egy csomó ilyen dolog történt ma velem.
És kérdeztem tőled, és akkor most biztos feszült vagy, és mondtad, hogy nem, és mondtam, hogy hát igen, ezért irigyellek.
De te milyen vagy, amikor dühöngsz?
Jaj, hát ilyen nagyon agresszív, dühös. Tehát azt szokták mondani a barátaim, akikkel a habpatront is csináljuk, hogy egyszer be kéne mutatni Angelika habpatron sötét oldalát. De valahogy senki se tudja ezt igazán komolyan venni, mert hogy olyan érdekes, ez is egy ilyen közhely, de azért a közhelyeknek tökre van valóság.
Persze.
Alapja, hogy ez a szeretet és a gyűlölet közel áll egymáshoz. Tehát ez az én gyűlöletem, az egy iszonyú nagy szeretetből van, és ezért valójában komolytalan válik.
Súlytalan.
Így van, igen.
Hát figyelj, a vers maga is egyébként megismerhetőség, megismerhetetlenség, lét, nem lét, személyesség, személytelenség, ellentét párokat tartalmaz, ami mindegyikünkben benne van, kivéve engem, de hogy akkor te is a kis bohókás lényed akkor van rendben, hogyha megvan a sötét oldalad is.
Igen, hát ugye minden mellé kell, hogy mi egy ilyen dualisztikus világban élünk, ha már így filozófiázunk. Tehát mindennek megvan az ellentéte, tehát ahol valami nagyon pozitív dolog van, ott annak megvan az ugyanolyan nagyon negatív oldala is, és ez így egyszerre létezik, és valahogy ezzel kell így főznünk, vagy ezt kell. Ja, Istenem, ezek olyan nehéz dolgok már ebben, egy picit most kezdek belekerülni, most vagyok ennek a gyakorlásában. Egyébként a zen is érdekel, és maga a buddhizmus is, de talán inkább a brahmanizmus. De ezzel már nagyon távolra megyünk ilyen.
De nem, most érkeztünk meg.
Most érkeztünk meg?
Igen, most érkeztünk meg. Erről mesélj.
Szóval, hogy ezekről nagyon nehéz mesélni, mert valójában a gyakorlások által jut hozzá az ember egy valamilyen ilyen minőségibb tudáshoz, vagy gondolatokhoz, érzetekhez ezekben a témákban. Tehát mondjuk a jogáról jobban tudok beszélni, mert azt ugye régóta csinálom, és ez nagyon sokat segít abban, hogy az ember megtalálja, hát ez rossz, hogy de igen, hát végül is valamennyire egy a határaidat is, de minden nap más a gyakorlás. Tehát van, amelyik nap jobban megy, van, amelyik nap kevésbé, és az is érezhető, hogy mondjuk, ha sikerül áttörnöd így mondjuk egy ászanát, mondjuk a hátrahajlítások nekem nagyon nehezek, de hogyha sikerül áttörnöm valamit, akkor azt így érzem, hogy változás történik az életemben, vagy mondjuk történt egy változás, és amiatt sikerül belekerülnöm abba a pózba. Tehát ezekről nehéz beszélni, mert olyan tényleg ilyen misztikusan hangzik, de valójában ezek létező dolgok.
Itt most tartunk egy kis szünetet, aztán jövök vissza a Stefanovics Angélával.